Na, aztán csapjunk bele itt az új üzenetsorozatunkba, a tanyán. Ez nem tudom hány hétig fog tartani, 4-5 hétig ez a téma, majd meglátjuk. És hogy jött ez a tanya cím? Hát úgy jött, hogy mondjuk én belvárosi gyerek vagyok, soha nem budapesti belvárosi 5. kerületi parlament mellett nőttem fel, tehát én betont kapáltam, gerebjéztem, láptengóztam a játszótereken meg a parkolókba, úgyhogy tehát nem nagyon ismerem én a tanya világot, vagy a tanyasi életet. De tehát a tanyáról az jut eszembe, hogy Isten hűsége. Mégpedig azért, mert azért annyit tudok, hogy egy gazda Isten hűségétől függ. Mindenképpen Isten hűségétől függ. Mert vethet egy rakás magot, vetheti a legjobb földbe akár, de ez a helyzet, hogy egy gazda nem irányíthatja se a napot, se a szelet, se az esőt. Azt Isten irányítja. Nem a gazda. Tehát Isten hűségére hagyatkozhat csak a gazda. Igaz? Egyet értünk? Tehát Isten kezében van. Szétdolgozhatja a belét, belepusztulhat a sok munkába, kőkeményen, de akkor is Isten hűségétől függ az eredmény. Ugyanakkor a gazda sem csücsülhet, mondván azt, hogy hát, majd Isten mindent intéz, majd ő megoldja a dolgokat, majd Isten jön és vet, Isten jön és gondoz, Isten jön és kapál, Isten jön és boronál, Isten jön és öntöz, Isten jön, ezt csinál mindent, mert nem. Tehát ugyanúgy kell a gazda hűsége, és kell Istennek a hűsége. Hogy aztán legyen abból termés, és bőséges termés. Tehát függ az eredmény Istentől, és függ a gazdától is. Úgyhogy az egyik dolog, amit én nagyon szeretnék magamnak, és nektek is természetesen a gyülekezetnek, hogy legyünk hűségesek. Tehát mi legyünk hűségesek Jézus Krisztus követésében. Isten hűséges. És ő sosem fog változni. Úgyhogy amiben mi növekedhetünk, hogy mi hűségesek legyünk Jézus Krisztus követésében. Tehát én, Botár Balázs, én hűséges követője akarok lenni Jézus Krisztusnak. És igazából ez Isten akarata számomra. És ez Isten akarata számotokra is. Azt vettem észre, így az évek során, hogy én, mint lelkipásztor, feltételezgetésben vagyok sokszor. Tehát feltételezgetek. Tehát feltételezgetek emberek felől, ami igazából nem jó. Nem jó. Elmagyarázom, hogy mit értek ez alatt. Tehát például feltételezem azt, hogy emberek tudnak valamit, ezt közben nem tudják. Tehát én azt gondolom, hogy tudják, de nem tudják. És pásztorként talán a legtöbbet ezen a gyülekezeten gondolkodom. Nem a karrieremen, nem ezen, azon, amazon, hanem a gyülekezeten gondolkodom, és imádkozom a gyülekezetért, értetek. És pont ezért, mivel állandóan a gyülekezet jár az eszembe, ezért azt feltételezem, hogy ha felmerül egy kérdés bennem, akkor a válasz részletekről is ugyanúgy az kell legyen, mint ahogy nekem. Hogy ugyanazt kéne gondoljátok, mint én. De hogy ez nem így van. Ez nem így van. És leírtam kérdéseket, amik így felmerülnek bennünk, így a gyülekezetet illetően, sőt, talán a mi gyülekezetünket illetően, hogy mit csinálunk, mit szeretnénk csinálni, hogy miért csináljuk azt, amit csinálunk. És ezek az alkalmak, ez a tanyán üzenetsorozat, ez erről fog szólni, és ezért azt mondom, hogy ne hagyj ki egy alkalmat se. Mert ha akarod tudni, hogy mit csinálunk, miért csinálunk dolgokat, akkor ez a legtökéletesebb üzenetsorozat, hogy itt legyél. Ha esetleg elutazol, vagy bármi, vagy beteg leszel, nem, vagy itt az interneten fönt van, le tudod tölteni, vagy az internetről meg tudod hallgatni online, tehát nincs ezzel probléma, de ne hagyd ki. Ne hagyd ki, mert sok olyan kérdés, ami lehet, hogy kérdés benned, és nem tudod a választ, én meg lehet, hogy sokáig azt gondoltam, hogy tudod, most lesz válasz rá, és most már tudni fogjátok. Ja, úgyhogy én összeértem egy jó pár kérdést, és ezt fogjuk csinálni a következő hetekben, hogy elmagyarázom azt, hogy mire hívott el minket Isten, mint gyülekezetet, mint egyedülálló személyeket, hogy mit tegyünk ezzel, és hogy miért fontos ez számodra, személyesen számodra, és miért fontos számunkra, mint gyülekezet. Az, amire Isten elhívott bennünket. Jó? Mert egyben biztos vagyok, hogy az, amiről beszélni fogunk a következő hetekben, az hatással lesz rád. Mindenképpen. És ezért imádkozom. Egyébként mindig ezért imádkozom, hogy bármi elhangzik, az legyen hatással rád. Legyen értelme. Ne az, hogy az egyik füleden be, a másikon ki. Úgyhogy ma és a jövő héten egy kérdésre fogok válaszolni. Lehet, hogy lesz talán 10, 8, 9, 10 kérdés. Ma csak egyel foglalkozunk, meg a jövő héten is ugyanezzel, mint ma. De ez a legnagyobb kérdés. És ez az, hogy hogyan és miért kezdődött a hídközösség. Tehát hogyan és miért kezdődött a hídközösség. Oké, ennek egyébként 10 része lesz. Ennek a kérdésnek 10 része, a papíratokon látjátok, hogy ma 4 dologról fogunk beszélni. De először még azt, arról akarok nektek egy kicsit szólni, hogy hogyan kezdődött. Ez időutazásra van szükségünk. Igazából 2013-ban alakult ez a gyülekezet, 2013. szeptemberében, de még jócskán visszamegyünk, jó? Tehát visszamegyek a gyerekkoromba. Oké, tehát ez az, hogy hogyan és miért kezdődött a hitközösség, ez is egy olyan kérdés, amire azt feltételezni az ember, hogy mindenki tudja, de nem feltétlenül. Úgyhogy ez fontos. Fontos kérdés. És ma találunk rá választ. Jó? Tehát lassan 2 évesek vagyunk már, mert igen, szeptember, 13. szeptemberében született ez a közösség. És hát így beszélgetve veletek, tehát olyan álmaink vannak, amit egy nagy gyülekezet is megirigyelhetne, szerintem. És Isten nagy dolgokat tartogat számunkra. De menjünk vissza egy kicsit az időben, velem kapcsolatosan, hogy Isten hogy indította el, hogy legyen egy gyülekezet alapításunk. Én nem vallásos családban nőttem fel, ha bár járattak gyerekkoromban öcsémmel együtt hittanra, de amint lehetett, leléceltünk. Jó, azt megcsináltuk, hogy első áldozók voltunk, de amint túl voltunk ezen a procedúrán, leléptünk öcsémmel együtt. Nem hittünk Istenben, nem változtatott ez nem tudtak azon változtatni, hogy higgyünk Istenben, és elfutottunk. Futottunk Isten elől igazából. És egészen 21 éves koromig futottam Isten elől. Aztán megfogott, de sokáig tartott ez a futás. Az egész fiatal korom igazából. És arra jöttem rá egyébként, hogy azok a dolgok az életemben, amiket nagyon sajnálok, hogy megtettem, azok nem abból az időszakból vannak, amikor Istennel éltem az életem, hanem amikor Istentől futottam el. És ez szerintem így van mindannyiunkkal. Hogy amiket nagyon bánunk, amiket nagyon sajnálunk, ez nem akkor történt, amikor Istent kerestük, és aztán Isten megtalált bennünket. Mert nehogy azt gondolod, hogy te kerested, és te megtaláltad. Nem te kerested, és az lehetetlen Isten megtalálni, ő tud bennünket megtalálni. És ezért mondom azt minden vendégünknek, hogy nem véletlen, hogy ma itt vagy, mert Isten keres téged. Isten keres téged. Úgyhogy én futottam Isten elől, és nem vagyok büszke azokra a dolgokra, amiket akkor csináltam, nem hozzáfutottam, de igazából ezek a dolgok vezettek Jézushoz. Ezek a dolgok törtek meg annyira, hogy azt mondjam, hogy nekem szükségem van Jézusra. Ja, aztán anyukám volt az, aki elhívott a gyülekezetbe. Persze én ilyen könyöradománként egy párszor elmentem, és 97-ben volt az, amikor odaadtam az életemet Jézusnak. Amikor azt mondtam, hogy tiéd az életem. Vedd át az irányítást. Úgy volt, hogy 97-ben elmentem anyuval a gyülekezetbe, jártam vele, bizonyos rendszerességgel. Voltak ott fiatalok, úgyhogy tetszett, hogy fiatalos a hely. És aztán egy fél évvel később ragadta meg Jézus a szívemet, egy részeges éjszaka után. Ja, hallottad már lehet a részleteket, most nem mondanám el, mert nem ez a lényeg. Majd egyszer valamikor elmondom részletesebben is. De akkor átadtam az életem Jézusnak. Emlékszem arra az estére. Ja, úgyhogy aztán 97-től 2001-ig, rögtön, ahogy Isten megfogta a szívemet, beálltam a gyülekezetbe, oda jártam, nem a kocsmákba jártam, meg nem a bulikba jártam Pesten, hanem mentem, minden nap próbáltam ott lenni, kiszakadni a környezetemből, és ott voltam a gyülekezetben, szolgáltam, segítettem egy csomó mindenben, amiben csak tudtam, elfoglaltam magam. Jelentkeztem 97 őszén a bibliaiskolába, teológiára, ezt 3 év alatt kijártam, és bíztak rám szolgálatokat. Igazából már akkor éreztem azt, hogy van egy vezetőségi ajándékom, mert rám bíztak szolgálatokat, hogy vezessek. Én is szerettem azokat csinálni. És tehát valamikor ebben az időszakban ragadta meg Isten a szívemet a vezetőségre. Aztán 2002-2005 ez az időszak. 2002-ben kint tanultam a feleségemmel, Virággal egy évig Amerikában, aztán visszajöttünk, és ebben a gyülekezetben, a budapesti gyülekezetben, a Biblia Szól Egyház, az a neve, ott dolgoztam, és csináltam a rám bízott dolgokat. Aztán azt hiszem, hogy nem emlékszem rá, 2005 vagy 2006-ban szenteltek föl lelkipásztornak, nem tudom, nem emlékszem rá tényleg. De 2005-től kezdve volt néhány dolog, amit szúrta a szememet ott a gyülekezetemben. És az egyik az a gyülekezeti politika volt. Tehát nem a kinti politika, ami bejött, hanem mindenhol tud politika lenni. Amikor a hatalom fontos, amikor a helyezkedés fontos, amikor a pozíció fontos, tudod, valakit ki kell túrni, hogy legyen hely, tehát bizalmatlanság, félelem, és ez ott volt. Ez ott volt. És nem éreztem jól magam. Ettől még nem rossz hely, de az ördögnek elég ennyi, hogy egy gyülekezetbe bekerüljön a politika. Nem a kinti politika, hanem a benti politika. Amikor emberek helyezkedni akarnak. Vezetőségben, meg ilyenek. Az ördögnek nem kell sok dolgot csinálni, elég csak ha ez elindul. És megszűnik egy élet egy közösségben. Ja, úgyhogy ez ment. Helyezkedés, ottalom vagy, bizalmatlanság, pártoskodás, bizalmatlanság, félelem. Ja, aztán a másik, amivel meggyúlt a bajom, az az evangelizációs módszerek voltak. Abban az időben nem lehetett, csak egy módon. És mi más. Tehát én is a csapatom más. Tehát alfáztunk, rengeteg ember jött a gyülekezetbe az alfán keresztül. De sajnos tehát bizalmatlanság volt, hogy én elvonom a szent módszerünktől az embereket, mint csapattagokat, mert ott akarnak szolgálni abban a szolgálatban, amit csinálok. Evangelizálási módszer. És ezekkel rossz volt találkozni a gyülekezetben. A gyülekezeti politikával, meg hogy evangelizációs módszerek, tudod, azt gondolták, hogy a könnyebb módszer felé viszem az embereket, és persze ők a könnyebb módszert választják. És úgy voltam vele, és nagyon fájt a szívem, hogy komolyan mondom, távol kell kerüljek, vagy el kell bújjak valahová a gyülekezetemtől, hogy elérhessem az embereket? Vagy titkolóznom kell, hogy mit csinálok, vagy hogy elérhessem az embereket? És így ez zajlódott el bennem. Úgyhogy mindemellett, tehát a gyülekezet az egy full evangelista gyülekezet volt. És ez is a mai napig. És dolgok sokat változtak azóta, hála Istennek. De én ezekkel küzdöttem, én ezekbe ütköztem bele. És nem titkolom ezeket egyáltalán. Aztán történt velem néhány meghatározó dolog. Igazából meghatározó gondolatokat kaptam. És ezek teljesen felforgattak belülről. Tehát beindítottak valamit. Az egyik Rick Warren volt, nem valószínű, hogy ismeritek, ő egy amerikai lelkipásztor, az interneten Magyarul lehet kapni könyveit, az interneten hallgattam egy pár konferenciáját, vagy üzenetét, és az egész koncepció és hozzáállás a gyülekezethez, és ahhoz, hogy hogyan építünk egy gyülekezetet, vagy hogy, ja, tehát hogyan csináljuk a dolgokat, tehát amit közvetített az emberek felé, vagy a vezetők felé, az nagyon megfogott engem. Először rosszat gondoltam erről az emberről, mert az én vezetőim is rosszat gondoltak róla. Aztán, amikor megkérdeztem, hogy de hallgattatok valami üzenetet tőle, vagy olvastatok könyvet? Nem. Mondom, jó, akkor majd én. És aztán, amikor meghallgattam, meg elolvastam, akkor mondom, ezzel az emberrel nincs semmi baj. Ugyanazt tanítja, mint mi, csak más szavakkal esetleg. Tehát, hogy nincs vele probléma. És ja, tehát ő nagyon, nagyon, nagyon megfogott. Aztán a másik, az Bill Hybels, ő is egy amerikai lelkipásztor, az ő mondata, ő azt mondta, hogy nincs a gyülekezethez fogható, ha a gyülekezet helyesen működik. Tehát nincs a gyülekezethez fogható, ha a gyülekezet helyesen működik. És aztán egy harmadik mondat nagyon, nagyon bevágott, és azóta is ott van bennem. Ezt már nem tudom, hogy ki mondta. A Perinóból, vagy Andy Stanley, már fogalmam sincs. Tudjátok, ez úgy van, hogy 10 év múlva ezt már én mondtam. Ez így van, tehát az idézetek az olyanok, hogy az évek múlnak, ez már az lesz, hogy ezt már én mondtam. Tehát, és azt mondja, hogy mit tennél a legszívesebben, hogyha tudnád, hogy nem fogsz belebukni. Tehát mibe vágnál bele ma, ha biztosan tudnád, hogy nem fogsz belebukni. Oké, tehát ott van egy álom a szívedben. És mibe vágna bele, tudnál, hogy biztosan nem fogsz bele. És Isten ezt húzta alá nekem 600-szor. Tehát egy gyülekezet. Mert a mindenható Isten ott van a háttérben. És ha azt mondta, hogy ő építi ezt a gyülekezetet, akkor abban nem tudunk belebukni. Úgyhogy nem kell nagyon óvatoskodnunk ebbe. Úgyhogy ezek a mondatok nagyon felkavartak, úgyhogy másképp láttam innentől kezdve a szolgálatomat, másképp láttam az ajándékomat, felismertem az ajándékaimat, amiket kaptam Istentől. És amit láttam ezeknél az embereknél egyébként, az az volt, hogy durván átlépték a hagyományoknak a határait. Csak azért, hogy elérjenek olyan embereket, akiket még senki nem ért el az evangéliummal. Tehát Istentől távol lévő embereket akartak elérni, és ehhez durván átlépték ezeket a hagyományokat, amiket a saját egyházaik is akár próbáltak erőltetni. Az utolsó rugás az Bob Vajkótól volt, aki többször volt itt már Szegeden, ez egy magyar származású baptista lelkész, de Perry Noble-től is hallottam többször, és azt mondta, hogy itt Pásztor Csabával voltunk itt talán 2010-ben vagy 2011-ben egy ilyen kis szemináriumon. Azt mondja, így kezdte, hát a szívünk ég az elveszettekért, hogy így kezdte a szemináriumot, hogy ma a leghatékonyabb evangelizációs módszerről szeretnék nektek beszélni. Hát ebben a pillanatban én már így, halljuk, írom, mindent írok, vagy fölveszük, leszitek jó, akkor majd... És ezzel kezdte, és már egyből megragadott, mert tanulni akartam erről, és azt mondja, hogy a leghatékonyabb evangelizálási módszer a világon a gyülekezet alapítás. A gyülekezet alapítás. És amikor ezt hallottam, akkor azt mondom, na mi van öreg, drogozol, vagy mi bajod? Hát, ezt még nem hallottam így. Tehát ez, tudod, tehát, vagy csak sokszor vettétek az úrvacsorát igazi borból, vagy nem, valami nem stimmel. Tudod, ez furcsa elképzelés, evangelizálási módszer, gyülekezet, alapítás. De aztán végigment az apostolok cselekedetein, és bemutatta azt, hogy ez így van. És Isten ezt a módszert használta folyamatosan. Az apostolok cselekedetei, ez a könyv az Új Szövetségben, ami rögtön a Jézus élete után jön, és az első századi keresztényekről szól. Hogy hogyan kezdett el az a mozgalom, amit Jézus elindított az életével, és ezzel a pár tanítvánnyal, az hogyan fejlődött ki az, ami most a mai nap is látunk, hogy, mit tudom, 2,5 milliárd keresztény van a Földön, vagy 3. Nem tudom a pontos számot, de rengeteg. És végigment, és végigment. És tisztán látszik az abcsában, hogy Isten ezt a módszert használta. Beszélt arról, hogy a gyülekezet élő, hogy a gyülekezetnek aktívnak kell lenni, nem valami halott dolognak, nem valami unalmasnak, élnie kell. Tehát ő is arról beszélt, hogy nincs a gyülekezethez fogható, hogyha a gyülekezet helyesen működik. Úgyhogy ekkor pecsételődött el bennem, hogy én gyülekezetet akarok alapítani. Ja, megkaptam. Jó, megkaptam az elhívásomat. Ja. Úgyhogy én egy új gyülekezetet fogok elindítani. És így született. Oké? Tehát a hogyan, ugye, hogy hogyan kezdődött, és aztán az, hogy ez még részletesebben hogyan jutottunk el 2013. szeptemberéig, ez is egy külön sztori. Ezt már nem fogom elmondani, majd lehet máskor. De abban a pillanatban, hogy ez megszületett bennem, hogy én gyülekezetet akarok alapítani, és Isten oda rakta ezt nagyon a szívemre, onnantól kezdve azonnal elkezdtem felkészülni. Tehát elindult a felkészülés. Fogalmam se volt, hogy mikor fog megtörténni, mert nem beszéltünk még róla a Pásztor Csabával se, a Pulcicai gyülekezetben. Csak tudtam, hogy meg fog történni. Úgyhogy addig a legjobb dolog, amit tehetek, hogy felkészülök. És ez egy jó tanács. Tehát amikor ott van valami a szíveden, Isten egy álmot helyezett a szívedre, de nem tudod, hogy mikor fog megtörténni, akkor csak kezdj el felkészülni. Kezdj el felkészülni. Imádkozz felőle, gyűjts információkat. Tehát ott van az a rés, és ebben a résben a felkészülés ideje kell, hogy legyen. A legjobb ez, amit tehetsz, hogy felkészülsz. Oké? Tehát Istennek, csak látva egy a saját történetemet újra, egy végig gondolva most, így előttetek, vagy ahogy készültem így az üzenetre, csak azt tudom nektek mondani, hogy Istennek sokkal nagyobb terve van veletek, mint neked saját magadnak a saját életedre. Sokkal több. Vagy mint amit a mostani körülmények alapján megpróbálsz megjósolni, hogy mi lesz veled, hol leszel egy év múlva. Vagy a mostani körülményeid mit prognosztizálnak neked a következő 5 évre, vagy a következő 2 hónapra. Isten sokkal többet tud megtenni. És sokkal többet fog megtenni, mint amit te el tudsz képzelni saját magadról. Úgyhogy amikor megteszed ezeket a lépéseket, amiket Isten eléd rak, és lehet, ezek apró lépések, de Isten vezet téged, és ezt teszed életed végéig, akkor csak ámulni fogsz, hogy milyen helyeken fogsz járni. Hogy milyen emberekkel fogsz találkozni. És ott fogsz kikötni az életedben, amit nem is képzeltél volna. Ja, úgyhogy tudom, meg vagyok győződve, hogy Istennek nagyobb terve van velem is, meg veletek is, mint nekem, vagy neked a saját életedre. Ja. De Balú, akkor miért kezdted el? Oké, most már úgy nagyjából látom, hogy hogyan jutottunk el idáig, de akkor miért? És mindenki találgathat, hogy vajon miért. Egy dolgot akarok mondani nektek, és ezt a múlt héten is elmondtam, ha nem hallottad a múlt hetit, nagyon kérlek, hogy hallgass meg a múlt hetit, ne hagyd ki. Pásztorotok, én nem akarok semmi mást, nem, igazán nem akarok tőletek semmit. Értetek akarok dolgokat. Számotokra akarok dolgokat. Tehát nem tőletek akarok valamit magamnak, hanem értetek akarok mindent. És igazából, tehát amit én így összeírtam, mára meg a jövő hétre, az 10 dolog. Mi az, amit biztosan szeretnék, hogy nektek legyen. És erről fogunk most beszélni, ma 4 dologról. 6-ról meg a jövő héten. És ez a szívem, értetek, ezeket szeretném nektek. És csak gyorsan bevezettem ezt a kifejezést, amit lehet, hogy már olvastad a papírt, hogy híd tulajdonos. A híd tulajdonos, a híd közösség tulajdonosa. Tehát, mert azt gondolom, hogy ezek a dolgok, akkor tudnak meglenni valakinek, ha egy közösségnek a tagjává vagy tulajdonosává válik valaki. Úgyhogy azt fogom mondani mindig, amikor ezeket sorolom, hogy én ezt szeretném minden híd közösség tulajdonosának, vagy tagjának. Miért mondom azt, hogy tulajdonos és nem tag? Ugye minden egyház azt mondja, hogy tag. Klubokban is, klubtag. Én azt mondom, hogy tulajdonos. Változtatunk a terminológián. És azért változtatunk rajta, mert egy tagnak jogai vannak. Ugye, ha valahol tag vagy, akkor nekem jogom van ahhoz, hogy tüttörü, mert én beléptem is. Jogom van ehhez, meg ahhoz, meg amhoz. Egy tulajdonosnak pedig felelőssége. Egy tagnak jogai vannak, egy tulajdonosnak felelőssége. És amiről Isten beszél az Új Szövetségben, mint gyülekezet, ott felelősségről beszél. Ott arról beszél, hogy mi egy közösségnek igazából a tulajdonosai vagyunk. Ami itt történik, ami zajlik, ami ebből kijön élet, vagy bármi, azért nem én, mint a lelki pásztor vagyok egyedül felelős, hanem mi vagyunk a felelősek egy közösségként. Oké? Úgyhogy ezt jelenti ez a híd közösség tulajdonosa ezekben a pontokban, amiket ott láttok a papíratokon. Ez a 10 dolog igazából abban is fog segíteni, amin végigmegyünk, ma meg jövő héten, hogy el tud dönteni, hogy tudsz-e azonosulni ezzel, mint közösség, vagy sem. Bár szerintem, ha hallani fogjátok, vagy ha már elolvastátok, akkor szerintem akarjátok ezeket a dolgokat az életetekben. És én pont erről beszélek, hogy nem tőletek akarok valamit, hanem értetek akarok valamit. Oké? És remélem, hogy ezek a dolgok segíteni fognak. Úgyhogy az első dolog. Azt akarom, hogy minden híd közösség tulajdonos megértse, az üdvösség azt jelenti biblikusan, hogy tudja, Jézus Krisztus által áll helyre, és állt helyre a kapcsolata Istennel. Oké, tehát azt akarom, hogy minden híd közösség tulajdonos megértse. Az üdvösség azt jelenti biblikusan, oké, mert sok nem biblikus üdvösség vélemény van ma a kereszténységen belül is, de biblikusan azt jelenti, hogy Jézus Krisztus által áll helyre valakinek a kapcsolata Istennel. Hogyha valakivel ez már megtörtént, akkor állt helyre. Jézus Krisztus által, semmi más által, senki más által, Jézus Krisztus által. És azt szeretném, hogy ezt valóban megértsük. És egyébként, amikor meg lesz ez az üzenetsorozat, a weblapon lesz egy külön lap, ahol szépen föl lesz írva, hogy 10 dolog, amit szeretnénk minden hídközösség tulajdonosnak, föl lesz sorolva mind a 10, és végignézzük az elmúlt 2 év üzeneteit, és mindegyik pont alá be fogunk tenni az adott témában üzeneteket. Például itt ezzel kapcsolatosan már emlékszem, a háborúz. Volt egy ilyen üzenetsorozatunk, a háborúz, ahol volt 2 hegy. Az Istennel, meg az Isten ellen. És az üdvösségről. Ebben az üzenetsorozatban volt a második pontról szóló is, de nem szaladunk előre. Tehát csak azért, hogy segítsünk. Segítsünk abban, hogy mindenki, aki ezt erről akar tanulni többet, az akár 1-2 üzenetet meg tudjon ebben a témában hallgatni. Újra. Hogy mit is jelent Jézus Krisztus által helyreállni Istennel. Mert az üdvösség az ezt jelenti, hogy helyreállt a kapcsolatom Istennel. Ezt hívják üdvösségnek. Volt egy rossz kapcsolat, és helyreállt. Na most, ezt egy kicsit belemegyünk ebbe a témába, de csak picit. 2 kérdést szeretnék feltenni, és 2 választ adhattuk erre a kérdésre. Nagyon nehéz lesz. Tessék, hányan vagytok házasok? Kezeket fel, házasok. Oké. Hányan nem vagytok házasok? Ja, én nem teszem fel, bocsánat. Oké, tehát ez nem egy rossz válasz, vagy jó válasz, vagy akármi. Tehát tudjátok, hogy házasok vagytok, vagy nem vagytok házasok. Oké, tehát nincs az, hogy most tudod, Karesz odafordul Mariannhoz, te, és mi házasok, vagy nem vagyunk? Tehát egyértelmű a válasz. Tehát ilyen nincs. Tehát nem kérdés. Annyit nem tudsz inni, hogy ne tudjál erre a kérdésre válaszolni. Oké? Tehát képtelenség, hogy eldöntsd, hogy most házas vagy, vagy nem házas. És ugyanez van az üdvösséggel is. Tehát igen, vagy nem. És biztosan tudhatod, hogy Jézus ott él a szívedben, vagy sem. És ez nagyon fontos ezt megérteni. Hogy miért van ez, hogy van ez, de tudhatjuk. Ha nem vagy biztos, vagy azt mondod, hogy hát remélem, hogy Jézus ott van a szívemben, vagy talán, akkor ez nem megfelelő válasz. Hát csak utaljunk vissza a házasságra. Tehát házas vagy? Hát remélem. Vagy hát talán. Meg igenis, meg nem is. Gyerekkoromban még az voltam. Oké, nem? Tehát ezek a remélem, vagy nem vagyok biztos, vagy talán ezek nem a megfelelő válaszok. Viszont, tehát erről szól az üzenetnek ez a része, hogy én azt akarom, hogy tudd. Tehát én azt akarom, hogy tudd. Hogy igen, vagy nem. Ha igen, akkor halleluja, nagyon jó. Ha nem, akkor meg azt szeretném, hogy ez a nem, ez igenre változzon. Nem miattunk, nem a közösség miatt, hanem miattad. Mert szükséged van Jézus Krisztusra. Szükséged van arra, hogy a kapcsolatod helyreálljon Istennel. 1 János 5, 12-13, itt is kint van, ez új szövetségből egy rész. Azt mondja, az Jézusnak az egyik tanítványának a levele, azt mondja, hogy akiben él a fiú, annak örök élete van. Akiben viszont nem él az Isten fia, annak nincs örök élete. Tehát egyértelmű. Nincsen csiki-csuki, nincs remélem, nincs talán. Akiben ott van a fiú, annak örök élete, akiben nem él az Isten fia, Jézus Krisztus, annak nincs örök élete. És így folytatja, ezeket nektek írom, akik már hisztek Isten fiának nevében. Azért írom, hogy egészen biztosak legyetek benne. Nektek már most örök életetek van. Oké? Okay? Tehát tudhatjuk. És azt akarom, hogy tudjátok. Mert hiszem, hogy a gyülekezetekben, a keresztény gyülekezetekben, és még talán a miénkben is, van olyan, aki azt gondolja, hogy az, de nincs. Nem, nincs ott Jézus a szívében. És küszködnek vele hétről hétre, amikor akár én megadom az Isten tisztet végén, hogy odaad a szívedet Jézusnak, és hezitálsz, vagy nem vagy biztos benne. És tudod, lehet azt gondolod magad, való, mi a fenének kell neked elbizonytalanítanod? Az üdvösségemben miért kell? Miért jó ez? Én azt mondom, ez király. Tehát lehet, hogy ez a legjobb, amit tehetek most. Tényleg. Miért? Hát azért, mert engem nem tudsz elbizonytalanítani abban, hogy Jézus ott él a szívemben. De ha téged el lehet bizonytalanítani, akkor lehet, hogy még nem. És akkor itt az idő, akkor nem kell várni. Akkor a szíved az igazából már majdnem teljesen nyitva áll neki. Tehát én tudom, hogy Jézus engem megmentett. Én tudom, hogy Jézus engem tisztává tett, és vadonatúj ember vagyok. Tudom biztosan. A kérdés az, hogy te tudod-e? Hogy te tudod-e? 1 Korintus 15, figyelj, 1 Korintus 15, ez is ki lesz oda vetítve, első, második verse. Emlékeztetlek benneteket, testvéreim, arra az örömüzenetre, ez az evangélium, örömüzenet, amelyet tőlem hallottatok, és amelyet el is fogadtatok. Tehát ez a korintusi gyülekezet volt a legbénább gyülekezet. Tehát ugye a leírások szerint, meg ahogy Pál is, amilyen témákat kénytelen volt írni a levélben, az új szövetségben, tehát tényleg talán ők voltak a legbénább gyülekezet, vagy a legéretlenebb gyülekezet, és ezt mondja, hogy tehát, amelyet tőlem hallottatok, és amelyet el is fogadtatok, ez lett a hitetek alapja, és ezáltal fogtok üdvözülni. Oké, ezáltal fogtok üdvözülni. Tehát azt mondja, hogy az örömüzenet, az evangélium által üdvözülünk. Nem cselekedetek által, nem a gyülekezetbe járás miatt, nem a keresztelkedés miatt, nem a bibliaolvasás miatt, nem az, hogy bemész egy templomba valami fülkébe, és akkor valami rácson túl valaki ott feladja a házi feladatot, mikor elmondtad, hogy hazudtál vagy valami, és azt mondja, jó, akkor büntetésből imádkozzál. Tudod, milyen koncepció elültetni? A gyerekkoromban ezt ütették el, mert büntiből kell imádkoznom. Nagyon jó. Megtanították velem. Ja, úgyhogy tíz mi atyánk, meg nem tudom hány üdvözlégy. És ja, nem. Az öröm üzenet által. Az öröm üzenet által. És ezt így folyt, hogy ha hűségesek maradtok hozzá. Ha nem, akkor hiába lettetek hívők ki. Tehát nincs értelme az egésznek. Elsősorban azt a legfontosabb üzenetet adtam át nektek, ez már a harmadik vers, amelyet én is kaptam. És akkor itt mondja, hogy mi az evangélium. Piszok egyszerű. Nem kell ezt ragozni, nem kell fél órát beszélni az evangéliumról. Két mondat az egész. Az evangélium ez, hogy Krisztus a bűneinket halt meg. Úgy, ahogy az írás előre megmondta. Oké, tehát és ez fontos információ. Krisztus a bűneinket halt meg. Tehát Jézus nem egy teoretikus megváltó, valami mesekönyvből, hanem egy valóságos személy, történelmi személy és megváltó. Nem, Jézus nem egy teoretikus megváltó, aki meghalt valami teoretikus bűnért, amit kitaláltak valakik bűnt, ez a bűn, és akkor ezért halt meg egy valaki. Nem, Jézus Krisztus az én megváltom, és ő meghalt az én bűnömért. Tehát ez nem valami teoretikus dolog. És ugyanez veled. Jézus a te megváltód, és meghalt a te bűneidért is. Mindez, amit szégyelsz, amiért bűntudatod van, amit nem szívesen gondolsz rá, amit szeretnéd kitörölni, vagy amiért szeretnéd mindent újrakezdeni. Tehát a lényeg az, hogy meghalt a bűnödért. És nem azért halt meg, hogy te jobb ember legyél, hanem azért halt meg, mert én halott voltam. És azzal, hogy ő meghalt, ő az életét adta nekem. Én halott voltam, és most élhetek. Ezért halt meg. Nem azért, hogy jobb emberek legyünk. Nem viselkedésjavítási programban vagyunk benne Jézussal. Hanem egyszerűen látott egy halott embert, Botár Balázs, azt mondta, én őt életre teremtettem. De ahhoz nekem oda kell adjam az életemet, meg kell halljak a kereszten. És ez az evangélium, ahogy itt mondja, ennyi, hogy Krisztus a bűneinkért halt meg úgy, ahogyan az írás előre megmondta, és aztán figyelj, folytatja. Azután eltemették, de a harmadik napon feltámadt. És ez az evangélium. Ez az evangélium, hogy meghalt a bűneinkért, és a harmadik napon eltemették, és a harmadik napon feltámadt. Ez az evangélium, ez az örömhír. Ez az örömhír. És tudod, Isten azt akar, hogy éljek. Isten azt akar, hogy élj. És látja azt, hogy rabszolgák vagyunk dolgokhoz, szerekhez, kapcsolatokhoz, materiális javakhoz, nem tudunk elszakadni tőlük, rabjai vagyunk, és Jézus azt mondja, hogy én föl akarlak téged szabadítani. Úgyhogy találkoztál-e már Jézussal? Mert azt akarom nektek mondani, hogy tudhatjátok, hogyha igen. És tudhatod, hogyha nem. És én azt akarom, hogy tudjátok. És azt akarom, hogy találkozzatok vele. Mert mindenkinek szüksége van egy fizetségre. Jézus fizetségére. Amit Jézus fizetett a bűnökért, hogy rendbe jöjj Istennel. Neked megvan-e? 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 És itt most nem a megtérő imáról van szó, mert lehet, hogy találkoztam olyan gyülekezettel, azt mondják, csak mondd el ezt az imát, és újjászülettél. Csiribú, csiribá. Varázsige. Sokat beszélek még előtte neked a pokorról. Ugye az 5 éves gyerekeket így lehet megtéríteni a legkönnyebben. Hogy jó, megérsz, akarsz? Lucika, akarsz a pokorba menni? Az milyen? Hát tűz van ott. Meg ilyen gonosz démonok, szarvakkal, meg mit tudom én, szörnyek. Akarsz oda menni? Nem. Akkor imádkozzunk, jó? És be vannak csapva a gyerekek. És ugyanígy be vannak csapva a felnőttek. Nem egy mondóka egy megtörő ima az, amitől üdvösségünk lesz. Hanem az, hogyha a szívünkben odaadjuk az életünket Jézus kezébe. Ezért nem célunk, hogy minden áron csak elmondatni emberekkel ezt az imát, és aztán becsapni őket, hogy ők most már Isten gyermekei, mert nem. Tehát ez nem biblikus. Nem biblikus. Ja. Hanem az, hogy ismered-e Jézus, mint a te személyes megváltódat. Bízol-e ő benne, te személyesen, mint a bűneidnek a megoldása. Oké, tehát meghalt a bűneinkért, eltemették, és a harmadik napon feltámadt. Ahogyan az írás előre megmondta, és hogyha feltámadása után láthatóan megjelent Kéfásnak, ez Péter apostol, azután a 12 apostolnak. Ja, úgyhogy szerdán említettem egy sztorit nektek, egy terhes anyuka bekerült a kórházba szülni, szülésre, és bent volt a férje is már, és hát komplikációk voltak, vérzése volt, nem állt el, hívta az egyik előjáróját a gyülekezetének, mert jó barátja volt az apukának, és hát imádkoztak meg minden, küzdöttek az asszony életéért, a baba életéért, és aztán egyszer csak jön ki a doki, és azt mondja, minden rendben. Úgyhogy mehet be apuka. Bement, és aztán jön ki egy 5 perc múlva. Azonnal be kell jönnöd, mondja a barátjának. Azonnal be kell jönnöd. Azt mondja, nem tudja elképzelni, hogy mi történt, vagy mi baja van, vagy mi. Most mégis baj van. Nem, azonnal be kell jönnöd. Bement, és ott van anyuka, ott van a gyereke, minden, és azt mondja az anyuka, hogy kérlek, vezess oda Jézushoz. Segíts. Segíts, átadom az életemet Jézusnak. Azt mondja, miért? Hát nem, mióta ide jártak a gyülekezetbe? Hát azt mondja az anyuka, hogy 2 hónapja egyszerűen nem tudok mit kezdeni azzal, hogy a pásztor minden egyes alkalommal hív arra, hogy adjam át az életemet. Az Isten tisztelt végén. Tehát éreztem, hogy Isten hív, hogy adjam az életemet, de valamiért nem adtam büszkeségből. De most itt voltam élet és halál között. És láttam, hogy tudod, Isten ad egy esélyt az életre. Úgyhogy most oda akarom adni neki. Ja. Úgyhogy én biztosan tudni akarom. Én biztosan tudom. Te biztosan tudod-e, hogy Jézusi az életed? Ha nem, de szeretnéd odaadni az életedet, akkor azt megteheted majd. Megteheted ma, tudok neked segíteni akár. Isten tisztelet után oda tudsz jönni hozzám, vagy néhányunkhoz, akiket ismersz esetleg, és tudunk segíteni ebben. Tudunk téged vezetni egy imában, tudunk segíteni mindenképpen. Második. Azt akarom, hogy minden hitközösség tulajdonos igazán megtanulja, hogyan találja meg az önazonosságát Jézus Krisztusban. Az önazonosságát Jézus Krisztusban. Mert tudom mindannyiunkról, hogy az önazonosságunk az rossz dolgokban van. Rossz dolgokban. Ebben segített minden. Segítettek a haverok, segített az iskola, segítettek a szülők. Minden segített. Ha Jézus nincs ott az életemben, de sajnos látva a gyülekezetet, még mindig ragaszkodunk a régi önazonosságunkhoz. És a legtöbb problémánk az ebből fakad, akár hívő embereknek is. A régi, rossz dolgokban lévő önazonosság. Rossz énkép. De én azt akarom, hogy minden hitközösség tulajdonos igazán megtanulja, hogyan találja meg az önazonosságát Krisztusban. Tehát férfiaknál, tudod, ott van a hozzáállásunkat nagyban befolyásol, hogy van-e munkánk, vagy nincs munkánk, mi a munkánk, mit csinálunk, mi a pozíciónk, mennyire vagyunk fontosak, mi a produktum, ami elhagyja a kezünket. Ja. És aztán sajnos sokszor ebből baj is van. Aztán hölgyeknél, akár tehát egyedülálló hölgyeknél az önazonosságot azt határozza meg, hogy van-e valaki-e, és tudod, hogy jár-e valakivel, vagy sem, hogy együtt él valakivel, vagy sem. Ha megvan valaki-e, akkor meg azért van problémája, mert tehát az a személy a problémája, és azért választ rosszul, mert túl alacsonyan gondolkodik önmagáról. És tehát ja, anyukáknak a gyermekeikben, tehát hogy teljesít a gyerekem, hogy tanul, milyen szép, vagy hogy viselkedik, vagy büszke vagyok rá, vagy égek, de mindenképpen a gyerekem múlik az önazonosságom, vagy hogy érzem magam az életben. Tehát mi azt szeretnénk, hogy 100%-os matrica legyen a gyerekünkön, vagy az autónkon, hogy 100%-os az én gyerekem mindenben, amit csinál. Tehát a rossz dolgunkban van az önazonosságunk. De mi lenne, ha Jézusban lenne az önazonosságunk? Nem dolgokban, nem személyekben, hanem Jézusban. Tehát hogyha tökéletesen megértenénk azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Ez például egy jó énkép, amikor úgy arra gondolsz, hogy te Isten gyermeke vagy. Isten gyermeke vagy. És nem átok alatt vagy, hanem kegyelem alatt. Vagy az, hogy értékes vagy. Nem azért, hogy mit csinálsz, vagy nem csinálsz, vagy mit csináltál, hanem értékes vagy, mert Isten gyermeke vagy. Tudod, kérdeztem már, lehet, hogy már az összes lányomat megkérdeztem, hogy tudod, hogy szerintetek, már nem tudom, hogy kérdeztem, beszélgettünk. Tehát szerintetek miért szeretlek titeket akkor is, amikor rosszul viselkedtek, vagy rossz dolgot csináltak? És tudták a választ, pedig nem magyaráztam el nekik. Hát azért, mert gyereked vagyok. Mi meg azt gondoljuk, hogy amikor elszúrjuk a dolgokat, vagy rosszul csinálunk dolgokat, és megrökönyödünk akár saját magunkon is, meg mások is megrökönyödnek rajtunk, és rögtön úgy gondolkodunk magunkról, hogy hát szégyeltem magam. És Isten most mit gondol rólam? Lehet, hogy nem fejezem ezt így ki egy mondatban magamban, de elkezdem büntetni magam. Vagy elkezdem a másik embert büntetni. Csak azért. Vagy elkezdem a másik embert jobban lehúzni, hogy én magasabb lovon lehessek. Oké, mert ez is egy védekezés. Keresek olyat, aki még bénább nálam, ő rá koncentrálok, és én mindjárt jobb vagyok nála. És az én dolgaim már mindjárt kisebbek, mint amit ő csinált. Na, úgyhogy mi lenne, ha megértenénk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, kegyelem alatt vagyunk, kiválasztottjai vagyunk Krisztusnak, értékesek vagyunk, szeretnivalóak vagyunk, hogy meg lett bocsátva minden dolgunk a múltban, a jelenben, és a jövőben is, amit el fogunk követni. Minden meg van bocsátva. Tudod ezt megérteni. És hogy Isten nem azért szeret, amit teszek. Vagy nem teszek. Nem a teljesítményem miatt, hanem azért, amit ő tett a kereszten. És hogy ő sosem fog engem jobban szeretni, mint ma. Vagy tegnap szeretett. Sosem fog jobban szeretni. Még hogyha jobban sikerülnek a dolgok. Vagy ha jobb keresztény leszek. Vagy ha rosszabb keresztény leszek. Akkor is ugyanúgy fog szeretni. Mert én az ő gyermeke vagyok. Kész. És mi lenne, ha ezt megértenénk? Ezt szeretném, hogy minden hit közösség tulajdonos ezt megértse teljesen. Hogy megértsük. Hogy megtalálhatjuk és élhetünk ebben az új önazonosságban. Tudod, hogy a körülmények nem diktálhatnak nekünk. A körülmények nem diktálhatnak. Ezt is mi lenne, ha ezt is megértenénk? Hogy nem a körülmények diktálnak, az életkörülmények, hanem hogy hogyan éljünk, hanem Jézus. Nem a körülményeink kényszerítésében vagyunk, hanem Jézus kezében vagyunk. Csak gondolj erre, figyelj, Kolossé, csak mindegyiknél van egy-két ige, ami nagyon tanulságos. Kolossé 1, 15-től a 17. versig azt mondja, a láthatatlan Isten látható képmása az első szülött fiú, ez a Jézus Krisztus. Tehát a láthatatlan Istennek a látható képmása Jézus Krisztus volt, aki minden teremtmény előtt született. Aki által Isten a mindenséget teremtette. Figyelj, ő teremtett mindent. Jézus teremtett mindent. Tehát ő Jézus által teremtett Isten mindent. Ő teremtette, ő tervezte. Tehát minden, ami van benne. És akkor a kettős pont után mi van? A mennyei és a földi lényeket. Mi csak a földi lényeket látjuk. Oké? A láthatókat és a láthatatlanokat. Mi csak a láthatókat látjuk. De Isten teremtette, Jézus teremtette a láthatatlan dolgokat is, amiket nem látunk. És a láthatatlan lényeket, mennyei lényeket. A szellemi uralkodókat, fejedelmeket, hatalmasságokat és kormányzókat. Tehát mindenkit. Ezek láthatatlan hatalmasságok. Mindenkit. És azt mondja, mindezeket Isten a fia közreműködésével és a fia számára teremtette. Ki figyelj, miért lettél teremtve? Az ő közreműködésével, az ő számára lettél teremtve. Ez mit jelent számunkra? Tehát ennyi elég kellene legyen az élethez, ennyit tudni. Hogy én ő számára lettem teremtve. Ő számára. Tehát nem rólam, nem rólad, nem rólunk szól, amiben benne vagyunk. És az életünk. Nem rólam szól, nem rólad szól, nem rólunk szól. Ő számára. Ő róla szól. Az ő tervéről. Az ő elhívásáról. Az ő küldetéséről szól az életünkre. Ez a lényege. És amikor ez emberek ezt nem találják meg, vagy megtalálták, de lemennek róla, és mégis azt mondja, de inkább rólam szóljon, akkor baj van. És itt van a 17. vers, figyelj, a fiú minden teremtménynél előbb létezett, és az egész világ mindenséget ő tartja egyben. Tehát az, hogy ez a világ mindenség ne hulljon össze, ne roskadjon össze, ne robbanjon szét, hihetetlen erők vannak ebben az univerzumban, ezt ő tartja egyben. Ez azt jelenti, most ne az univerzumról beszéljünk, hanem az életünkről, ez azt jelenti, hogy ha valami széthullik az életemben, az azért van, mert nem az ő kezébe adtam. Mert nem őről szól. Nem ő köré, nem Jézus köré összpontosul. Oké? Tehát ha a házasságom széthullóban van, az azért van, mert nem Jézus köré összpontosul. Hogyha az anyagi életem széthullóban van, az azért van, mert nem Krisztus köré összpontosul. Ha a karrierem széthullóban van, az azért van, mert nem Krisztus köré összpontosul. Ha az álmom széthullóban van, az azért van, mert túlságosan rólam szól, és nem Jézusról szól. De ugyanúgy, tehát ha a házasságom széthullóban, akkor az túlságosan rólam szól, és nem Jézusról. Tehát ha az anyagiak, ha a karrierem, tehát túlságosan rólam szól, és nem Jézusról, akkor szét fog hullani. Mert azt mondja, hogy a világ mindenséget, és ebben benne van a te életed is, ő tartja egyben. Tehát ő egyben tartja a dolgokat, ha hagyjuk. Ha az van, amit a Lucika szokott mondani, egyedül. És aztán próbálkozik, és 5 perc múlva, mégis segíts. De lehet, hogy ez nálunk nem 5 perc az életben, hanem 5 év, 15 év. És 15 év kínlódás, és szenvedés, és küszködés. És aztán nyögünk egyet, és azt mondjuk, hogy na jó. Aztán tudod, mi befolyásolja még az önazonosságunkat? A vallásos cselekedeteink. Keresztényeknek. De lehet, hogy nem keresztényeknek is. Én a Károli Bibliát olvasok. Az eredetit. Azt el se tud olvasni. Az már olyan magyarsággal írod, hogy el se tud olvasni. De ha kicsit régebbit, már azt is nehezen érthető. Hogy én Isten szerint való ember vagyok, mert Károlit olvasom. Én minden nap imádkozom. Én minden héten járok gyülekezetbe. Én olvasom a Bibliát. Én kijártam a bibliaiskolát. Tudod, és onnan tudom, hogy ha valakinek ezekben a dolgokban van önazonossága, hogy amikor kiveszed, ezek kikerülnek az életükből, az életük összeomlik. Sajnos, ezt se rejtegetem, végignéztem, még nem tudom, pár évvel ezelőtt végignéztem a mi bibliaiskolánknak Budapesten a végzős listáját. Szép emlékek voltak, hogy így láttam. De szomorúan értem a végére. Mert 2/3 már nem volt ott a gyülekezetben. És ez nem azt jelenti, hogy ez rossz, vagy a bibliaiskola rossz, hanem az, hogy az önazonossággá vált. És amint ez a rendszerből kilépett, összeomlott. És nem tudott magával mit kezdeni. Nem tudott mit kezdeni. Úgyhogy Pál apostol a legjobb példa a vallásos cselekedetekre. Ő volt talán a korának a legfanatikusabb embere. Ő volt az, aki Isten nevében ölte a keresztényeket. Innen jön ez a pálfordulás kifejezés. Mert aztán ő alapította az első századi gyülekezeteket. De előtte ő Isten nevében, a rabbiknak az engedélyével és papírjával írtotta a keresztényeket. Kövesztette meg őket, ott volt Istvánnál, István kivégzésénél. Az ő lábához dobták le a kövezők a kabátot, általában azok, annak a lábához dobják le a kabátjaikat, aki a kövezőknek, csoportnak a vezetője. És ő ott volt, akkor még Saul volt a neve. És Filippi 3-ban, nem kell odalapoznatok, meg nem is lesz kirakva, de Filippi 3-ban a 8.-9. versben azt írja Pál apostol a filippi belieknek, hogy mindezek a dolgok, amik akkor számítottak neki az ő vallásosságába, hogy ő mit tett Istenért, meg mit jelentett számra, kívülről tudta az Ószövetséget, Durva. Azt mondja, a törvény tekintetében farizeus, tehát minden egyes ilyen talmud szabályt igyekezett betartani, ami rengeteg. Az nem az Ószövetségi törvény, hanem a talmud az még annak is a részletekbe menő alkalmazása a mindennapi életben. Tehát törvény tekintetében farizeus, ezt jelenti, hogy minden egyes kis szabályt betartott. Tehát senki nem tudta, olvasd el ezt a részt. Filippi beliekhez írott levele Pál apostolnak, 3. fejezet. Tehát mindent megtett. És azt mondja, hogy mindezeket a dolgokat, azt mondja, hogy ez skubala. Skubala. Ez a görög szó. Ez azt jelenti, hogy szar. Tehát azért, hogy Krisztust követhessem, és Krisztust megismerhessem, ezt a régi vallásos múltamat, hát most olyan szépen fordítják le a magyarban, egyáltalán szemétnek ítéltem. Ezt fordítják, de itt azt jelenti, hogy szarnak ítéltem. És Pál apostol azért használja ezt a szót, mert ki akarja hangsúlyozni, hogy ez tényleg az. S-A-R. Ha valaki a vallásos cselekedeteire támaszkodik, hogy majd megáll Isten előtt, és rendben lesz, akkor ez körbe ennyit fog érni ott, azon a napon, amikor majd Isten elé állhat. S-A-R. Akár tetszik ez a szó, akár nem. De nem véletlenül használt ezt a szót Pál apostol is. Úgyhogy, ja. És aztán Galácia gyülekezetnek azt írta, 2:20, az ki van ide írva, elmondja, hogy mi van a múltjával, de mi van a jövőjével. Kint lesz? Galácia 2:20, nem raktam ki. Oké. Akkor felolvasom nektek. Azt mondja, Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam, és így ettől kezdve már nem a saját régi életemet élem. Tehát azzal, hogy Krisztus élet az életem, azzal Krisztussal együtt az én életem meghalt. Emlékeztek, mi az evangélium? Krisztus meghalt a bűneinkért, el lett temetve, és aztán a 3. napon feltámadt. És Pál azt mondja, hogy a régi életem, azt tudod mi? Az ennyi, hogy Jézussal meghalt a kereszten, és el lett temetve. Ennyi. Ez a régi életem. Föld alatt van. Nem idézünk halottat, nem ássuk ki, hogy zombik mászkáljanak. Jó az ott. A régi Balázs az nagyon jó ott. Maradjon is ott. Nem beszélve a régi Zsuzsiról. Az is nagyon jó. Habár én nem ismertem a régi Zsuzsit, de... Ja, de jó az ott, ez föld alatt van. Tehát ezt mondja, hogy Krisztussal együtt keresztlettem, feszítve, meghaltam, ettől kezdve a régi saját életemet nem élem. Hanem Krisztus él bennem. És figyelj, most beszél a jövőjéről, ezt az életet, amelyet most, sőt a jelenéről, most testben élek, az Isten fiába vetett hit által élem, aki annyira szeretett engem, hogy önmagát áldozatul adta értem. Oké, tehát Isten azt akarja, hogy az önazonosságunk az Krisztus központú legyen. Mert így leszünk egyre többre képesek. Így leszünk egyre többre képesek. Így leszünk képesek fejlődni, így leszünk képesek változni, és olyan dolgok fognak történni az életedben, amit nem tudnál elképzelni. A kérdés, amit mindig ez, hogy miért félsz? Mitől kell félni? Olyan könnyen ragaszkodunk a régi dolgokhoz. És tudod, mit csinálunk? Lehet, hogy egy ilyen alkalommal megtapasztaljuk a szabadulást, a szabadságot, és az első sarkon jön egy kihívás, és megyünk vissza a régihez. Ezt csinálta Izrael is. Ketté vált a Vöröstenger, tehát hihetetlen csodákat láttak. Tehát szemük előtt ketté vált a Vöröstenger, és száraz lábbal átjöttek a tengeren. 3 millióan. És aztán újból összezáradott a tenger, amikor az egyiptomi hadsereg jött utánuk, ők is száraz lábon akartak átjönni, de Isten azt akarta, hogy ők ne ússzák meg szárazon. És ott haltak meg. És nem mentek csak egy fél napot, vagy egy napot. Jött egy kis kihívás. Jaj, menjünk vissza Egyiptomba, jaj! Ahol rabszolgák voltak, és verték, és ölték őket. Mitől félünk? Miért félünk alávetni az életünket Jézusnak? Csak jobb lesz. Csak jobb lesz. Tehát Isten nem akar megszivatni egyikünket se. Imádom, amikor a gyerekeim nevetnek, vagy a feleségem nevet. Főleg ilyen önfeledten nevetnek. Csak örülök. Tehát akkor Isten, hogy ne szeretné azt, hogyha örömünk van? Ő nem szívózni akar velünk, hanem azt akar, hogy szabadulj meg önmagadtól. Hagyd el a régit. Isten nem egy zsörtön, na jó, alávettem az életemet, Jézus, jövök, meg csinálom. És egy zsörtölődő alávetettség. Ez nem. Tehát ez se pálya. Nem. Örömet akar az életünkbe. És meg tudja adni, és megadja. Megadja. És az érzelmi életem nem egy hullámvasút lesz, hanem egyre jobb és jobb. Nem problémamentes, de egyre jobb és jobb lesz. Harmadik. Azt akarom, hogy minden hitközösség tulajdonos egészségesen kapcsolódjon másokhoz. Tehát egészségesen kapcsolódjon másokhoz. Oké, gyülekezetünk egy biztonságos hely. Biztonságos hely. Nálunk rendben van, ha nem vagy rendben. És, de ugyanakkor mindig bátorítanunk kell egymást, mert általában akkor maradozik el valaki, amikor nincs rendben. És azt mondjuk, hát pont ilyenkor kéne jönni. Mi legalább összesöprögetünk téged. Vagy megszeretgetünk, vagy felbátorítunk. De ne akkor maradj otthon, amikor el vagy kámpicsorod, hanem pont akkor a leginkább, hogy gyere. Mert rendben van, ha nem vagy rendben. És ez egy normális dolog. De mindemellett, tudod, az embereknek mindig van valami, ami halálidegesíti őket. Példa nekem. Például, amikor beáll amikor ez most már ilyen, mert régen ez a parabola volt, nem tudom, emlékeztek a parabola tévéműsorra. Tudod, a főcím zenéje ez a tíririm, tíririm. Delta volt? Delta, az a Delta. Delta. És ment ez a, mit tudom, ilyen csúnya ruhába, ilyen nagy, ment a hóba ez a, mit tudom, fickó, és annyira idegesítő volt, hogy ez hihetetlen. A legszívesebb azt kívánta, hogy jelenjen meg ott a hófickó mögött egy jeges medve, azt tépje már szét, azt legyen vége. Meghallottam a zenét már. Tudod, tehát vannak dolgok ilyenek az életünkben, meghalljuk, vagy meglátjuk a dolgokat, akkor akkor beáll az ütő. Most az a helyzet, hogy van, akinél nem dolgok ugrasztják ezt be, hanem egy bizonyos személy. Vagy több bizonyos személy, vagy valamilyen típusú személy, emberek. És biztos vagyok benne, hogy vannak olyan emberek az életedben, akiket ki nem állhatsz. Lehet, hogy nincs. De lehet, hogy van itt köztünk valaki, akinek van olyan ember az életben, hogy ki nem állhatok. És minden mellett azt mondod, hogy te Krisztus követő vagy. Jó napot kívánok. Tehát akkor, ha ez igaz, hogy ki nem állhatod azt a személyt, akkor igazából nem is követed Jézust. És van ezen a területen mit lerendezni Jézussal. Efézus levélben Pál apostol azt mondja, 4.32, legyetek mindig kedvesek és együttérzők. Bocsássatok meg egymásnak, amiként Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Oké? Tehát arról beszél, hogy a megbocsátottak, megbocsátanak egymásnak. Tehát akinek megbocsátottak, az megbocsát másoknak. Ez egy természetes következménye. Aki tudja, hogy meg lett neki bocsátva, az meg tud bocsátani másoknak. Úgyhogy lehet azt mondod erre, hogy nem ítélheted meg balul a szívemet. Én azt mondom, hogy de. De. Mégpedig Máté 12.34 alapján azt mondja Máté 12.34, ezt kiraktam, ez sincs ott. Mindig, amikor odafordulok, hogy na, akkor nem. Máté 12.34 azt mondja, hogy viszont itt nekem a jegyzetemben azt mondja, mert azt mondja ki az ember, amivel telve van a szíve. Azt mondja ki az ember, amivel telve van a szíve. Tehát ez alapján meg tudom ítélni, hogy mi van a szívedben. És hogyha a szád állandóan negativitást szól, és folyton lehúzol embereket a szavaiddal, akkor az elfuserált szívednek a túlcsordulása. Ez van benne. És ezt le kell rendezni Istennel. Úgyhogy amire én vágyom, és amit akarok, számomra is, meg számotokra is, hogy legyenek egészséges emberi kapcsolataink. Na de hát a politika, meg a gazdasági helyzet, az is ad valami közhangulatot, meg az én hangulatomat is befolyásolja. Figyeljetek, tehát itt nem az ország házának kell rendbe jönnie, hanem Isten házának. Mert a Isten háza Magyarországon rendbe jön, és ez az egész kereszténységről beszélek Magyarországon, akkor itt hatalmas változások lehetnének Magyarországon. Hogyha Isten háza rendbe jönne, akár a megbocsátásnak a szintjén. Tudod, úgyhogy mi lenne, ha eldöntenénk, hogy bármi áron is, de megbocsátunk. Bármi áron is, de megbocsátunk mindenkinek az életünkben. Mindegy, hogy mit csinálsz. De Balú, nem tudod, hogy mekkora fájdalmat okozott nekem ez az ember. Figyelj, miután Jézust megkínozták és megfeszítették, azt mondta, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Tehát hogy merem én akkor? Akkor én jobb vagyok Jézusnál? Vagy hogy van ez? Vagy nagyobb vagyok Jézusnál? Hogy én azt mondhatom, hogy én meg nem? Mesélte valaki úrvacsoránál, tényleg rég vettünk úrvacsorát, most már ideje. Úrvacsorát vettek a gyülekezetbe, ilyen istentisztelet volt, ilyen úrvacsora istentisztelet, és az egyik gyülekezeti tagnak a felesége azt mondja, hát figyelj, megbocsátottál annak az embernek? Mondta a nevét. Hát persze, hogy megbocsátottam, és tudni kell róluk, hogy annak az embereknek meg kéne bocsátania a fickónak, az több százezer forinttal tartozott neki. És az asszony így rákérdezett úrvacsoránál, hogy hát megbocsátottál neki? Persze. Azt mondja, hogy szerintem nem. Szerintem, és innentől kezdve elég méltatlanul veszed ezt az úrvacsorát, hogyha nem bocsátasz meg, és úgy mész venni az úrvacsorát. Tehát ez nem játék. És szerintem most inkább ne is vedd az úrvacsorát. Férje azt mondja, köszi, Szent Szellem. Köszi a helyreigazítást, szerintem rendben vagyok, mondta ő. Úgyhogy ment, vette kenyeret, vette szőlőlevet, és aztán még mielőtt evett volna, azt mondja, szerintem nevet. És vette a kenyeret, bekapta a kenyeret, és megakadt a nyelőcsövébe. És azt mondja, hogy elkezdett haldokolni, úgy megakadt a nyelőcsövében. Gyorsan ez a milyen Henrik-féle műfogás, hogy elkezdték, megrántották, az Krisztus teste így repült kifelé, tudod, a kenyér, így a tömegbe. És tudod, az asszony meg, én mondtam, én megmondtam. Tudod. Úgyhogy aztán mondta, hogy na lássuk, mi lesz, ha most megiszod a szőlőlevet. Oké, tehát fontos a megbocsátás. Fontos a megbocsátás. Mikor úgy döntesz, hogy megbocsátasz valakinek. Ez fontos. Tudod miért? Azért, mert nem őt szabadított föl, aki bántott téged, hanem saját magadat. Tehát ez már nem is róla szól, hanem rólad. Ha nem bocsátok meg, magamat tartom rabságban. És magamat ölöm minden nap. És igazából ő megsértett egyszer, 10 éve, és én azóta minden nap megsértem saját magamat. 10x365-ször. Oké, tehát 10 év, szoroz a 365 nappal. Mert minden nap megemlékezem róla, és minden nap megbántom magam azzal az egy dologgal, amivel 10 éve ő megbántott. Tehát igazából már magamra kéne haragudnom. Úgyhogy, tudod, magamat szabadítom föl, nem a másikat. Tehát keseregni azon, hogy mások mit tettek, és azt gondolni, hogy majd ez jó lesz, az olyan, mint hogyha beveszek mérget, és várom, hogy a másikon hasson. Ilyen a meg nem bocsátás. Hogy kesergek és zsörtölődök olyasmi, amit valaki más csinált. És csak ragaszkodom ehhez a sértéshez. Ez olyan, mintha én beveszem a mérget, és azt akarom, hogy nála hasson. Mert engem öl. Engem öl a meg nem bocsátás. 1 János 2.9 azt mondja, aki azt mondja, hogy a világosságban él, mégis gyűlöli a testvérét, ez valójában még mindig a sötétségben van. Aki Isten szeretetével szereti a testvérét, az megmarad a világosságban, és semmi sincs benne, mint mások megütközhetnek. De aki gyűlöli a testvérét, ez a sötétségben van, és nem tudja, hová megy. Mert a sötétség megvakította. Aztán egy másik rész, Máté 6.14-15, mert ha megbocsátjátok az embereknek bűneiket, akkor mennyeitek is megbocsát nektek. De ha nem bocsátatok meg másoknak, akkor mennyeitek sem bocsát meg nektek. Úgyhogy ezek kőkemény szavak, és Jézus szavai. Jézus szavai. Arról beszél, hogy akik megbocsátottak, azok megbocsátanak másoknak. Ja, úgyhogy lehet jó néhányunknak el kell kezdeni megbocsátani. Ez egy döntés. A hatás az hosszú távú. De tudom, hogy nem megy egyik napról a másikra, de el kell kezdeni. El kell kezdeni. Ma már elkezdheted. És én ezt szeretném számodra. Hogy bocsássatok meg. Ha valakinek meg kell bocsássatok, bocsássatok meg. És meg fogtok szabadulni. 4. Azt akarom, hogy minden hitközösség tulajdonos igazán szeresse Isten gyülekezetét, és beletegyék minden Istentől kapott adottságaikat. Tehát azt akarom, hogy minden hitközösség tulajdonos igazán szeresse Isten gyülekezetét, és beletegyék minden Istentől kapott adottságaikat. Figyeljetek, egy valamit tudok a gyülekezetről. Az, hogy elfuserált. De mindegyik. Tényleg. Azok vagyunk. Tehát nem vagyunk tökéletesek. Tehát amikor valaki mond valami szomorú sztorit egy gyülekezetről, akkor nem lepődöm meg. Tehát nem sokkolódom. Azért, mert nincsen olyan gyülekezet, ahol tökéletes emberek lennének. Ha itt van egy, akkor őt már nem várjuk jövő héten vissza. Mert ez egy tökéletes hely azok számára, akik nem tökéletesek. A tökéletes emberek itt nem fogják jól érezni magukat. És hamar le fognak morzsolódni. Ja, úgyhogy tudod, tehát furcsa dolgok történnek egy gyülekezetben. És egyébként furcsa azt mondom, amikor valaki azt mondja, hogy Balú, én szeretem Isten, de nem szeretem a gyülekezetet. Aha. Az a helyzet, hogy Krisztus követőként ilyen opció nincs. Tehát Isten sosem beszél ilyen opcióról, hogy szeretem Isten, de nem szeretem a gyülekezetet. Ez olyan, mint hogy azt mondod, hogy Balú, téged szeretlek, de gyűlölöm a feleségedet. Akkor kapsz egy fenékberugást. Esetleg. Tehát Istennek a szeme fénye a gyülekezet. Tehát ha azt mondod, hogy szeretlek Krisztus, és imádkozol, meg olvas, fontos nekem a szavad Isten, és olvasom, és jaj, de fontos, de a gyülekezet, tudod, a mennyasszonya, akit ő nagyon szeret, tudod, tehát az milyen beszélgetés, vagy mennyire veszem komolyan, amikor, az komolyan veszem, amit én mondok neki, igen, de azt, amit ő mond nekem is, egyébként az a fontos, amit ő mond nekem, nem az, amit én neki, akkor csak rólam szól. És ha valami rólam szól, akkor szét fog hullani. De, ja, csinálhatjuk ezt. Aztán majd, ha széthullik, akkor majd megyünk Istenhez gyorsan. Ja, úgyhogy tudod, a gyülekezetnek vannak hiányosságai. Abszolút. Tágén. Ezek a hiányosságai. Tehát a gyülekezetnek vannak hiányosságai. Neked is vannak hiányosságai. Nekem is vannak hiányosságai. Tehát nem vagyunk tökéletesek, ennyi. És mégis, tehát annak ellenére, hogy vannak hiányosságaink, mégis, vagy annak ellenére, hogy vannak hiányosságaid, mégis vannak, akik szeretnek téged, igaz? 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 Vannak hiányosságaid, és mégis vannak, akik szeretnek téged. Akkor leeresztem a gőzt, akkor hogy gondolja bárki is? Hogy? Hogy várhatja bárki is azt, hogy engem szeressenek a hibáimmal együtt, de ha valaki nekem rálép a tyúk szememre, akkor ott rohadjon meg. És nem jövök ide többet. És milyen hely már ez? Viszont én meg elvárom, hogy engem meg baromira szeressenek a hülyeségeimmel együtt. Ez nonsense. Tehát ez tudod, tehát... És lehet, hogy nem értesz velem egyet, de akkor is igazam van, tehát nem érdekel. Tehát nem tudod követni őszintén és meghitten, intim módon Jézus Krisztust, ha nem vagy része egy gyülekezetnek. Otthon, ágyban, párnak közt nem lehet követni Jézust. Azt itt lehet, a közösségben lehet. Mert az életed minden területén lehet, de ezt egy közösségben megélve. Egy közösségben megélve, ahol ott vannak emberek, akik ugyanúgy bénák, mint te, de szeretnek ugyanúgy, ahogy te is szereteted őket, amikor ők bénáznak. És ez így szép, és így egészséges. És így tud mélyülni a kapcsolatunk. Hogy látjuk egymást elbukni, megszégyenülünk, bocsánatot kérünk, és aztán kibékülünk, és júj de jó. És aztán fordítva ugyanez. És ez így lesz szép, és így lesz egészséges, és így lesz egyre jobb. És egyre értékesebb. Ja. Úgyhogy, tudod, ha azt mondod, hogy szereted Jézus, de nem szereted azt, akit Jézus mindennél jobban szeret, a gyülekezetet, az furcsa. Az furcsa. Én azt akarom, hogy szeresd. Szeresd. És a múlt héten beszéltem már erről a Cézárea Filippiről. Emlékeztek? Máté 16-ban Jézus ott járt ebben a városban. És ezen a vidéken járt. Azt mondja, amikor Jézus Cézárea Filippi vidékén járt, megkérdezte tanítványaitól, mit mondanak az emberek rólam, kicsoda az emberfia? Egyesek azt mondják, hogy te vagy bemerítő János, most itt találgatnak a fiúk. Mások Illésnek, vagy Jeremiásnak, vagy a régi proféták közül az egyiknek tartanak, válaszolták neki. Hát, kérdezi Jézus, hát ti mit mondtok rólam, ki vagyok én? Simon Péter így válaszolt. Te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Menjünk tovább. Jézus ezt felelte. Milyen áldott és boldog vagy, Simon, Jóna fia. Mert ezt nem magadtól mondtad, mert egyszerű vagy, mint az ég, hanem mennyei atyám jelentette ki neked. Én pedig azt mondom, hogy te Péter vagy, erre a sziklára fogom felépíteni, és itt a Cézárea Filippiről beszélt, erre a sziklára fogom építeni az eklézsiámat. Persze Péternek is a neve azt jelenti, hogy szikla, vagy sziklából való, tehát ez egy szójáték is. erre a sziklára fogom felépíteni a gyülekezetemet, eklézsiámat, ez az összegyülekezés jelent, egy gyülekezetemet, és a halál erői, vagy a pokol kapui, vagy a Hádész kapui, az eredeti nyelvben, azok sem lesznek képesek azt legyőzni. Na, tehát amit tudni kell ennek a hátteréről, múlt héten már beszéltem erről, tehát ez egy elképesztő kijelentés, és az, hogy Jézus Cézáre a Filippiben mondja ezt. Mert ez olyan 40 kilométerre van attól a régiótól, ahol Jézus szolgált legalább 2,5 évig a tanítványa, vagy majdnem 3 év. Tehát a szolgáltatásának a nagy részét Galileában töltötte. És ez Galileától északra van, Cézáre Filippi, és tehát autóval is egy durva manapság elmenni, mert egy köves, hegyes, dombos út. És ott rengeteg aknamező van, mivel északon van, tehát veszélyes terület is, néha átrepkednek rakéták, meg ilyenek. Tehát most is tudni kell, hogy éppen milyen a helyzet a határ közelben. És megkérdez egyébként valaki egyszer, hogy és hogy csinálták ott az utat? Azt mondja, hogy hát úgy, hogy birkacsordákat engedtek előre, meg marhacsordákat, és akkor mentek, és repkedtek a birkák, meg a marhák. Na jó, akkor az út erre menjen, mert tele van aknamezővel. Tehát manapság is elég nehéz oda eljutni. De, ez 2000 évvel ezelőtt, oké, akkor nem voltak aknamezők, de 40 kilométer volt, út sem volt, és Jézus gyalog ment el oda. És ez nem semmit, egy gyalog ment el oda. Tegyük fel a képet. Így néz ki ma. Cézáre Filippiben van egy... menjünk egy képpel tovább. Így nézett ki akkor. Ez egy festmény. Tehát templom volt odaépítve ezekre a barlangbejáratra. És itt a Pan istent imádták, ez egy kecskeisten volt, és itt benn, ebben a barlangban volt egy olyan hasadék, ahol mindenféle vulkanikus ilyen dolgok jöttek föl, gőz, meg gázok, meg füst, és tehát úgy is imádták a Pan istent, hogy férfiak és nők kecskékkel közösültek, és így próbálták a szellemvilágot, a túlvilágra áthozni a földi világba, tehát volt egy nagyon-nagyon, tehát undorító volt az egész, undorító volt. És Jézus kortársai, tehát a hithű, ortodox, jóvágású, jól fésült zsidók, azt mondták Cézáre a Filippiről, hogy a büdös életben nem akarok oda menni, még csak én egy levegőt szívni velük, mert tisztátalan leszek, annyira undorító emberek ezek. Jézus meg 40 kilométert gyalogolt, hogy oda menjen. És emiatt durran el az agyam, hogy Jézus nem félt tőlük. Nem azt mondta, hogy na majd ezek az emberek jöjjenek ide hozzám, hogyha majd olyan állapotban lesznek, hanem azt mondja, hogy ők ezt csinálják, ők ilyen emberek, én oda megyek hozzájuk. Én fogok oda menni hozzájuk. És ezért megdöbbentő az a 18. vers, ahol azt mondja, hogy és erre a sziklára fogom én fölépíteni a gyülekezetemet. Ilyen emberekből, akik ennyire távol vannak tőlem. Ilyen emberekből fog az én gyülekezetem állni. Ezt nem Jeruzsálemben, ahol a sok szent vallásos ember volt, hanem azt mondta, nem, ilyen emberekből. Mert én ilyen emberekért jöttem, akik ennyire távol vannak tőlem, akik ennyire gázok. Én őértük vagyok. És őértük haltam meg. Úgyhogy, ma már csak romok vannak, tehát menjünk vissza egy képet. Ma már ennyi látszik. Tehát romok vannak. De gyülekezet van. Gyülekezet van. Itt vagyunk. A gyülekezet eljutott onnan, arról a szikláról idáig. Párizsi körút 3. És sok más helyen még a városban van gyülekezet. Nem nekünk, hanem valamelyik másik egyháznak. De vannak gyülekezetek. És Jézus egy ilyen mozgalmat indított el. Úgyhogy a gyülekezetnek a hatását semmi nem állíthatja meg. És tudod, hogy a múltkor is, ahogy mondtam, tudod, valaki a politikában bízik marhára. Hát, hagyjuk. Tehát, ki az, aki, ha a politikában, a híreket olvassa, vagy látja, akkor ilyen reményteljes. Tehát nem. Nem az a helyzet. Nem reményteljes semmi. Nem reményteljes semmi. Tehát nem tudott segíteni a baloldali kormány annak idején. Tehát semmit nem bizonyítottak. De figyelj, ha esetleg 2010-ben reményteljesen Orbán Viktorra szavaztál, most hogy érzed magad? Az se jobb. Az se jobb. Amúgy azt mondja Isten igéje, hogy imádkozzunk a vezetőnkért. És imádkozzunk Orbán Viktorért egyébként. Tehát itt most nem akarok semmilyen állást foglalni számotokra, csak azért hozom be, azért hoztam be múltkor is, meg ma is, és sokkal többet nem fogom én ezt behozni, azért, mert igenis ott van bent. És itt van bent számunkra ez a téma. És igenis meghatározza az érzelemvilágunkat, hogy hogy érezzük magunkat, vagy milyen remény van bennünk. Amikor a politikai helyzet. De ezt akarom nektek mondani, hogy nem számít. Nem számít. Senki nem mondja ma, és senki nem mondta az elmúlt 100 évben, és a következő 100 évben sem fogja mondani, hogy a politika megváltoztatta az életemet. Senki nem mondja. Viszont rengeteg ember van, aki azt mondja, hogy Jézus Krisztus megváltoztatta. És egy gyülekezet megváltoztatta az életemet. Ja, és egyébként majd jön 2018-ban a választás, és a rengeteg milliárd forintot el fognak arra költeni, hogy újra válasszák őket, vagy egy másikat. Rengeteg pénzt elköltenek. És nem változtatja meg az életeket. És itt van az egyház, itt van a gyülekezet. Tudod. De mi itt vagyunk. És 2000 év múlva nem lesz se parlament, semmi. De a gyülekezet még mindig létezni fog. És ez a jó az egészben. Hogy mi Isten munkájában vagyunk. És egy sztorival fejezem be. Ez egy pásztornak a bizonysága. Bizonságát hallottam, valahol vendég prédikált, és Isten tisztelt után valahol az irodában volt, és az iroda előtt a gyülekezetnek a pásztora jött 3 emberrel oda, és 3 emberből mind a 3-nak könnyes volt a szeme, és abban volt egy házas pár, meg volt egy egyedül a fickó, és bemutatta nekik, ez a fickó ment be igazából, ez a vendégprédikátor, és azt mondta, hogy hát hálásan köszönöm a mai üzenetet. Tényleg nagyon jó volt, fantasztikus volt, és kicsit ott a helyi pásztor bemutatta ezt az embert, hogy hát igazából ő nagyon régóta nem járt gyülekezetbe, és akkor a fickó kijavította, nem, én nagyon régen nem jártam gyülekezetbe, én soha nem jártam gyülekezetbe. És mondta, hogy hát nagyon köszönöm, tényleg fantasztikus volt ez az üzenet, és tudod, többet jelentett nekem, mint gondolnád. És aztán elment. És akkor a helyi pásztor azt mondja, hogy el nem tud képzelni, hogy mi történt itt. Tehát itt van kint ez a házaspár, és ezek már 25 éve imádkoznak. 25 éve. Üzlettársak. És 2 héttel ezelőtt fölakasztotta magát az ember. A szíjával. És elveszített az eszméletét. És kicsúszott a szíjból. És ott feküdt ájultan, és megtalálták. Úgyhogy kapott rajta, az a 25 éve imádkozó üzlettárs, azt mondja, muszáj el, gyere. Muszáj! Nem hagyhatod ki, úgyhogy eljött. És átadta az életét Jézusnak. És átadta az életét Jézusnak. Mert azt mondta a helyi pásztor, hogy mielőtt bejöttünk hozzád ide az irodába, együtt imádkoztam vele itt. Úgyhogy tudod, ez fantasztikus dolog. Fantasztikus dolog, hogy ez az üzlettárs, ez... Tehát, hogy volt egy gyülekezet, ahová elvihette. A válasz mondta, hogy gyere el, mert itt, hallani fog, itt jó hírt fogsz hallani. Itt jó dolgokat fogsz, itt olyan dolgokat fogsz hallani, és olyasmivel fogsz találkozni, ami meg fogja változtatni az életedet belül. És milyen jó, hogy van gyülekezet. És milyen jó, hogy itt van a gyülekezetünk. Úgyhogy ne add fel, 25 év. A múltkor egy 3 éves sztorit mondtam nektek. Egy 3 éve. Ez hosszabb, ez 25. És tudom, hogy jó néhányan vannak a gyüliben, akiknek a férjeik már 15 éve imádkozunk, vagy ott van Éva, 20 éve. Imádkozunk. Még nem vagyunk 25-nél. De Isten képes megnyerni bárkinek a szívét. Ja, úgyhogy nincs a gyülekezethez fogható. Nincs. Ennél nagyobb dologban nem lehetsz benne. Nem lehetsz benne ennél nagyobb dologban. Úgyhogy imádkozzunk. Urunk, köszönjük, és kérünk arra, hogy munkálkodj bennünk természetfeletti módon. Munkálkodj azokban, akik körülöttünk vannak, akár egy munkahelyen, akár egy lakóközösségben, akár iskolában, szomszédságban, családban, rokonságban, csak munkálkodj a környezetünkben. Fonj bennünket oda, ahol lennünk kell, Jézus. És erre szeretnélek hívni ma, hogy add az életedet Jézusnak. Ne kételkedj többé. Hogyha ott van a szívedben az, hogy odaadnád az életedet, akkor tedd meg. Sőt, azt mondom, hogy beszélgessünk. Isten tisztelet után beszélgessünk. Szeretnék segíteni neked benne. Hogyha megbocsátás problémád van, akkor beszélj valakivel itt közülünk. Ha rossz az önképed, akkor beszélj valakivel közülünk. Mindegy, hogy 10 éve, 15 éve hívő vagy, ha rossz az önképed, beszélj valakivel. Tehát ha bajod van a gyülekezettel, elhidegültél, hogy vannak benned kétségek, vagy sértődöttség, beszélj valakivel. Beszélj valakivel. Urunk, köszönjük. Köszönjük, hogy születnek döntések ma a szívekben. És csak imádkozom azért, hogy ezek a döntések, ezek cselekedetekben végződjenek, és megtörténjen a lépés, a valódi lépés az életükben, megbocsátásban, önképben, megtérésben. Csak imádkozom azért, hogy embereket emelj fel a székükből, hogy ne tagadják többé a problémájukat. Csak vonj magadhoz embereket szereteteddel. Köszönjük, Urunk. Köszönjük a szeretetedet, köszönjük a türelmedet velünk, köszönjük a keresztet. Szeretünk téged, és örvendezünk benned. Amen.